Kilátó. Kilátó. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun megyei Egyesületének kulturális műsora. Különleges témák, érdekes emberek, tartalmas beszélgetések. Szerkesztő Hubina Ádám.
Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Önök a Kilátót, a Bácsvakok magazin műsorát hallják. Én Hubina Ádám vagyok, és a mai vendégem Ulrich Gábor, Balázs Béla díjas mozgóképművész, képzőművész, akivel ma a látássérültek művészethez való viszonyáról és sajátos interpretációjukról fogunk beszélni. Kérem, hallgassák meg a vele készült műsort. Ulrich Gábor felsőfokú tanulmányait a Kecskeméti Főiskola vizuális nevelés szakán az Iparművészeti Egyetem tipográfus képzőjén, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának művészetelméleti és médiakutatási intézetében, illetve a Budapesti Metropolitan Egyetem média művészeti intézetében végezte. Több felsőoktatási intézményben meghívott előadó. 1992 óta szabad foglalkozású képzőművész. Első önálló tárlata a Magyar Fotográfiai Múzeumban volt, alkotásai megtalálhatók több hazai és külföldi, magán és közgyűjteményben. Munkáinak középpontjában az emberi test organikus struktúrái állnak, a formanyelvi kísérletek képzőművészeti látásmóddal párosulnak. Szerzői filmjeit több mint 50 ország filmfesztiváljai, köztük az Annecy, hiroshimai, Rio de Janeiro-i, kijevi, zágrábi, iszpinyói, lipcsei válogatták be versenyprogramjukba. Mielőtt című filmjét 2005-ben jelölték a szakma egyik legnagyobb elismerésének számító Carton d'Or díjra. Vezetőségi tagja a Magyar Filmművészek Szövetsége animációs szakosztályának. 2011-ben Balázs Béla díjat kapott. Köszöntelek, Gábor, a műsorban, és nagy örömömre szolgál, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszöntök mindenki.
Kedves Gábor, kérlek, mutatkozz be pár szóban a hallgatóknak. Ugyan elhangzott itt rengeteg információ rólad, de ezek a szakmai tények, azonban ha pár szót mondanál magadról és a magán szférádról, mármint amennyit megengedsz.
Igen,
a hallgatók számára.
Bocsánat. Igen, meglehetősen kimerítő volt a bemutatásom. A magánéletemről annyit, hogy feleségemmel már több mint 3 évtizede élünk együtt, aki gyógypedagógus, illetve van egy nagy lányom, aki most mesterszakos a Moholy Nagy Egyetemen, ő is az animációt választotta. Ezen kívül nagy részben természetesen a munkámról szól az életem, úgyhogy szerintem a legfontosabbakat el is mondtad.
Munkádról szól az életed. Ennek kapcsán az lenne a kérdésem, hogy Budapesten vagy Kecskeméten élsz, ugyanis az egyetemi munkád, ugye a Metropolitan Egyetemen tanítasz, és a képzőművészeti munkád egyik Budapestre köt, a másik Kecskemétre, vagy pedig mind a kettő Budapestre igazából ingázol, vagy e között a két város között, vagy pedig hol élsz, hol van az állandó megtalálhatósági helye Ulrich Gábornak?
Kecskeméten élek, nagyon szeretem ezt a várost, de a munkám miatt mondhatni két laki vagyok, minden héten legalább egy napot Budapesten töltök az egyetemi kötelezettségeim miatt. Természetesen ez vizsgaidőszakban változik, akkor többet vagyok itthon, de elég sokat utazom.
És említetted, hogy a lányod is az animáció művészetét választotta. Te inspiráltad őt, vagy pedig ez egy teljesen sajátos döntés volt a részéről?
Én azon az elven voltam, hogy a szülők ne próbálják a saját megvalósítatlan álmaikkal traktálni a gyerekeket, a gyerekeiket, úgyhogy én kicsit örültem is, amikor a lányom még érettségi előtt is a történészi pálya fele orientálódott, és szinte az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy mégis inkább a vizuális művészetek a film fele terelődik. Ez mára annyiban módosult, hogy mivel az animáció egy meglehetősen nagy terület, főleg a 21. században ezt már elmondhatjuk, ő játék tervezés szakra specializálódik, ott is ugye nagyon sok vizuális és mozgással kapcsolatos feladatot fog kapni, úgyhogy összefoglalva egy mondatban a kérdésedre adott választ, én igyekeztem mindig is az ő saját akaratát szem előtt tartani.
Játékokkal foglalkozik, itt számítógépes játékokat kell érteni?
Igen, pontosan. Hát ez számítógépes játékok, azok már a múlt században is, de ebben még inkább rendkívül jelentősek, inkább, hogy is mondjam, gazdasági értelemben jelentősek, de hát ez maga után vonja azt, hogy ezeknek a vizualitása is rohamléptekkel fejlődik. Valószínűleg ezt csak már én teszem hozzá, hogy a mesterséges intelligencia ebben még nagyobb változásokat fog hozni, mert ez az életünk minden területén, remélem egyébként a látássérültek területén is, nagyon nagy fejlődést fog jelenteni, de természetesen ebbe értendő maga a játék tervezés is.
Szóba hoztad a mesterséges intelligenciát, igen, ebben nagy lehetőségek rejlenek. A művészet szempontjából ugye rengeteg olyan videót, képet, animált dolgokat lehet látni, amelyek annyira élethűek és valódinak tűnnek, melyeket mesterséges intelligencia kreált. Ennek kapcsán nem félelmetes az, hogy esetleg a művészetben kiszorítja, vagy pedig megkülönböztethetetlenné teszi a művészek alkotásait a mesterséges intelligencia gépi kreálmányoktól?
Teljesen jogos a kérdésed, és ez meg is osztja az embereket. Ezzel kapcsolatban bennem is vannak bizonytalanságok természetesen, de én mindig is fejlődéspárti voltam, és bízom benne, hogy az MI-től nagy részben rengeteg pozitívumot fogunk kapni. Természetesen fönnáll egyfolytában a veszélye annak, hogy ezt az emberek, az alkotók, szerkesztők, a média tulajdonosok nem csak élni, hanem visszaélni is fognak. De hát ez ugyanaz, mint a kés, hogy embert is lehet vele ölni, meg botot is lehet vele faragni, vagy nem tudom. Rengeteg olyan eszközt tudnék mondani. Annak idején a gőzgépeket is ugye lerombolták, amikor az ipari forradalom elkezdődött, igen, mondván, hogy majd elveszik az emberek munkáját, vagy azt is meg tudom említeni, hogy amikor megjelent a mozgókép, akkor a színház halálát jósolták. Amikor az elektromos hangszerek megjelentek, akkor mindenki fanyalgott, és ma már 2024-ben nem kérdés a számunkra, hogy ezeknek az eszközöknek volt-e létjogosultságuk. Az MI-vel kapcsolatban annyival bonyolultabb a helyzet, hogy az MI az egyszerre gőzgép, egyszerre kés, egyszerre elektromos hangszer, és egyszerre minden, illetve hát attól intelligencia, ugye, hogy képes az öntanulásra és az önfejlesztésre, és ugye aki sok fantasztikus irodalmat fogyasztott, amiben számtalan novella és regény foglalkozik avval, hogy az MI egyszer csak öntudatra ébred, és az alkotója az emberiség ellen fordul, azok gyártják már is az elméleteket. Én ebben sem hiszek egyébként, de az kétségtelen, visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy ártó szándékkal is lehet használni a jövőben a mesterséges intelligenciát. Én úgy látom, hogy most már nem is az a legnagyobb kérdés, hogy mire és hogyan fogjuk használni, vagy mi módon, hanem hogy milyen morális elveket, például szerzői jogi kérdéseket, vagy más erkölcsi kérdéseket figyelembe véve fogjuk ezeket alkalmazni. Ez még teljesen kiforratlan. És mivel a kellős közepében vagyunk ennek az egész folyamatnak, nincsen kellőképpen rálátásunk, vagy nincsenek még elég objektív szempontjaink avval kapcsolatban, hogy hogyan is kezeljük ezeket a problémákat, de biztos vagyok, hogy az elkövetkezendő évtizedeket ez fogja tematizálni, mert az élet minden területén meg fog jelenni a mesterséges intelligencia.
Egy picit kanyarodjunk vissza a hagyományos művészethez és hozzád. Két egymástól elkülönülő művészeti ágban alkotsz elsősorban, a filmművészetben és a képzőművészetben, de emellett a zenében és a költészetben is képviselteted magadat. Mi a művészet felfogásod? Ezek elkülönülnek egymástól, vagy pedig egyfajta holisztikus rendszerben képzeled el a művészet és a valóság viszonyát?
Igen, ezt olyan gyakran fölteszik nekem ezt a kérdést, hogy már én is kénytelen voltam elgondolkodni rajta, mert amúgy a hétköznapokban ezek nem foglalkoztatnak, én egyszerűen csak végzem a dolgomat. És talán egyik ismerősöm fogalmazta meg helyettem, és ennél okosabbat én sem tudok mondani, hogy ez egy egységet képez nekem ezek a különböző területek, csak... ugyanazt meg szinte ugyanúgy próbálom elmondani, vagy megmutatni, csak más médiumokban, de ahogy nagyon pontosan megfogalmaztad, azért a képzőművészet meg a film az mindig is domináns, a zene és a költészet nagyon idézőjelben az csak egy kacérkodás, tehát mivel vannak igazi zenész és igazi költő ismerőseim, én mindig óvakodtam attól, hogy így definiáljam magam, mert nem vagyok rá jogosult. A képzőművészet és a film területén ott már kétségtelen, hogy jobban beágyazódtam a magyar művészeti társadalomba, de hát egy folyamatos ilyen szakmai identitás keresés jellemzi talán az én munkáimat, illetve hát van ez az úgynevezett impostor szindróma, amit így félig, vagy nem is félig, viccesen hozzászoktam ilyenkor tenni ezekhez a mondatokhoz, hogy egyfolytában úgy érzi az ember ilyenkor, hogy azért nincs keresnivalója ezeken a területeken, csak annyira ügyesen játssza ezeket a szerepeket, hogy elhiszik nekik a többiek. Igen, hát tele vagyok kétségekkel és bizonytalanságokkal, és az ember a korosodástól azt várná, hogy így egyre bölcsebb lesz, úgy az élet nagy kérdéseit illetően, én egyre bizonytalanabb vagyok mindenben. Egyre inkább látom a saját korlátaimat, egyre több olyan embert látok, aki minden területen összehasonlíthatatlanul magasabb teljesítményt nyújt, mint én, úgyhogy ezek a kétségek, amikor átlépnek egy bizonyos határt, ezek a bizonytalanságok, akkor ilyen bénító bizonytalanságá válnak, hogyha sikerül őket a határ innenső oldalán tartani, akkor inkább egy ilyen bölcs vagy teremtő bizonytalanságot jelentenek, ami azt jelenti, hogy több alternatívát is látok például egy vizuális probléma megoldására. De mondom, hogy állandó kétségeim vannak ebben kapcsolatban. Úgyhogy igazából a legotthonosabban, és így zárom ezt a hosszú gondolatmenetet, azért a vizuális művészetek területén érzem magam.
Igazából ez a bizonytalanság, amit érzel, ez a klasszikus szokratészi bizonytalanság, hogy minél többet tudok, annál kevésbé vagyok biztos abban, amit tudok.
Igen, hát ez megtisztelő, ez a hasonlat, de pontosan így van. Igen.
De szerintem ez mindenkire jellemző, aki a szakmájában hosszú időt tölt el és eredményt produkál, hiszen minél szélesebb a látásköre, annál inkább képzeli azt, hogy ebben a széles spektrumban ő elveszik. Én így gondolom. Filmjeidre jellemző az absztrakció, a konkrétumoktól való elvonatkoztatás. Miért érzed úgy, hogy az absztrakcióval többet tudsz elmondani, mint a konkrétumokkal? Ez a művészet velejárója, vagy csak nem szeretnél szájbarágós lenni?
Igen, már az előző kérdésedben is benne volt, csak elfelejtettem rá válaszolni. Az egyik legfontosabb kérdés, ugye, hogy számomra mi a művészet? Hát az előbbi okok miatt egyre kevésbé venném a bátorságot, hogy ilyen komoly, nagy és általános kijelentéseket tegyek ebben a tárgyban. Az, hogy számomra mit jelent, azt már jobban meg tudom fogalmazni. Ugye többféle művészet felfogás van, és mindegyiknek van létjogosultsága, sietek hozzátenni. Van, aki úgy gondolja, hogy a művészet fogalma vagy szerepe egy társadalomban az egyszerűen az, hogy esztétikus dolgokat teremtsen. Legyen az zene, vagy vizuális művészet, vagy költészet, hogy egyszerűen szépet teremtsen, bármi is, már bármit is jelentsen nekünk ez a szó. Én inkább a gondolkodtatás híve vagyok, tehát én nem szeretek teljesen kész és legömbölyített alkotást a befogadó elé tenni, amivel már neki nincs semmi dolga, csak jól kell, hogy érezze magát tőle. Én ennél macerásabb művész vagyok, és ezért megosztóbb is, de hát én már együtt tudok élni ebben a jelenséggel. Én jobban szeretek gondolkodtatni, és ez sokszor azon az áron történik, hogy én felmutatok problémás, vagy zavaró dolgokat is sokszor. A szobraim is erről szólnak, a képeim is erről szólnak, a versek egy része is erről szól, bár a verseknél, és itt egy zárójelet nyitok, ott azért egyfolytában idézőjelbe teszek mindent, mert természetesen, mint említettem, korán sem veszem magam komolyan, mint versírót, és szándékosan nem a költő szót használtam. Tehát ott az egyfolytában egy ilyen önreflexív, viccelődő, groteszk, ironikus, abszurd hangvétel, ami ezekben a kis rímelő írásokban van, de, és most zárom be a zárójelet, visszatérve a szobrokra, a képekre, és a filmek is ide tartoznak, azért én próbálnék, és most nagyon-nagyon félve mondom ki ezt az ordító közhelyet, az élet nagy kérdéseiről, már így is nagyon banálisan hangzik, amint így a saját számból hallom, a halálról, az életről, a gyerek születésről, és a többi, ami beszélni, és én inkább kérdéseket teszek föl ezzel kapcsolatban, és nem pedig válaszokat adok. Tehát felmutatok valamit, és mint említettem, nem egy előre megrágott falatot adok a befogadó szájába, hanem olyan kemény fogyasztani valót, amivel neki még sokáig dolga van, és remélem, hogy akkor is rágja ezt, és gondolkozik rajta, amikor már vége a filmnek, vagy hazament a kiállítóteremből, és hogy egy olyan icipici tüskét hagyok a bőre alatt, ami azért őt nem hagyja nyugodni. És ezért is mondtam, hogy az én munkáim megosztóak, mert ezt sokan nem szeretik. És én ezt is teljesen tiszteletben tudom tartani természetesen, úgyhogy az én munkáim egy kis szubkultúrának szólnak, akik általában vevők arra, hogy én gondolkodtassam őket, meg helyenként, hát ha provokációról nem is beszélhetünk, mert azért annyira nem öncélú a dolog, de hogy mozgassam azért az agytekervényeiket, úgyhogy én rájuk számítok elsősorban. Ők nem a többség, azt kell, hogy mondjam, de hát én ezt az utat választottam. Azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon sokszor úgy ültem le a rajzasztal vagy a számítógép elé, hogy én most valami nagyon népszerű dolgot szeretnék csinálni, ami nagyon sok embernek tetszik, és ami nagyon vicces, és könnyen befogadható, és nincs benne halál, például, és mindig odalukadtam ki a végére, amikor befejeztem azt a rajzot, azt a szobrot, azt a filmet, hogy csak belefutottam ebbe az utcába. Tehát ez ilyen keresztemmé vált, amit szívesen viszek természetesen, és úgy tűnik, hogy nem tudom levenni a vállamról.
Miért központi téma és érdeklődési tárgy számodra a halál?
Azért, mert én hiszek abban, hogy a legfontosabb dolgok az életünkben azok mindig kétpólusúak, és ha csak a szép oldaláról beszélünk ezeknek, akkor csak a feléről beszélünk. És én ugye törekszem azért arra, hogy minél teljesebb legyen, még akkor is, hogyha ez csak egy mondat, vagy csak egy kép, vagy egy nyúlfarknyi kis filmecske, az, amiről beszélek, és számomra a halál az nem csak szörnyűségekből, meg szenvedésből, meg nihilből, és itt még sorolhatnék nagyon sok negatív jelzőt áll, hanem egyszerűen az élet természetes velejárója, de ez is annyira közhelyes, ilyenkor mindig szégyellem magam egyébként, amikor így ontom a közhelyeket, de valószínűleg azért közhelyes, mert amióta ember az ember, foglalkoztatják ezek a kérdések, nagyon sokszor ugyanazokra a válaszokra találnak a gondolkodók, a művészek, vagy a hétköznapi emberek, és ugye így forgunk a saját tengelyünk körül, ezekben a kérdésekben, és igazából új válaszokat nem tudunk találni. Valószínűleg mindig ugyanazt a néhány választ találjuk, de ennek ellenére mégis újra kezdjük másnap föltenni ezeket a kérdéseket, vagy más teszi föl helyettünk ugyanúgy a kérdéseket, és valószínű, hogy ettől nem is fogunk szabadulni. De hogy ne csak ilyen ijesztő dolgokról beszéljünk, amikor megszületett a kislányom, most már ez 25 éve lesz, akkor neki nem csak az ő saját létezését köszönhettem, meg természetesen nem csak rengeteg-rengeteg örömet és gondolatot, hanem az én filmes munkásságom kezdetét is, mert talán ez fontos, hogy elmondjam, én azt megelőző időszakban a Kecskemét Filmstúdiónak, ahol ugye a híres neves animációs filmek készülnek, mai napig készítettem grafikai munkákat, amik nem filmekben jelentek meg, hanem ők a saját, hogy is mondjam, reklámozásukhoz használták föl ezeket, és föltették nekem az ottani, akkorra már barátaimmá vált vezetők azt a kérdést, hogy nincs-e kedvem úgynevezett szerzői animációs filmet készíteni. A szerzői az azt jelenti, hogy én is írom, én is találom ki ezt a filmet, és én is készítem el, ettől szerzői. Uh-huh. És természetesen én akkor ezt visszautasítottam, mondván, hogy én soha életemben még egyetlen egy képet sem mozdítottam meg. Tehát nekem az állókép volt a kép, az a bizonyos idődimenzió, ami jellemző a filmekre, ami elsősorban megkülönbözteti a filmeket az állóképtől, az nekem teljesen ismeretlen terep volt. És én akkor ezt visszautasítottam, még akkor is, hogyha nagyon megtisztelőnek gondoltam ezt az ajánlatot. De közben megszületett a kislányom, aki egyetlen gyermekem a mai napig, és annyira megváltoztatott bennem mindent, a szó legnemesebb és legszebb értelmében, hogy a napjaim és a gondolataim nagy részét ezt töltötte ki, és akkor már úgy éreztem, hogy esetleg ezt meg lehetne formálni mozgóképben, és akkor így nagyon-nagyon óvatosan én igent mondtam Kecskemét filmes barátaimnak, és ebből született...
Idegentest című.
Az Idegentest, nagyon megtisztelsz, hogy ilyen tájékozott vagy, igen. Másfél perces, tehát egészen nyúlfaraknyi kis mozgóképen, ami a mai napig a legfontosabb film számomra, pedig azóta már tizenvalahányat készítettem, és ráadásul az még tele volt nagyon suta-buta technikai ügyetlenségekkel, éppen azért, amit az előbb említettem, mert fogalmam sem volt, hogy hogy kell filmet csinálni. De annyira erős volt bennem ez az intuíció a kislányom születésével kapcsolatban, hogy úgy éreztem, hogy ezt valahogy úgy felszínre kell hozni, és meg kell osztanom másokkal. És amiért ezt az egész nagyon hosszú gondolatmenetet elkezdtem, az, hogy ez a film sem arról szól, mint általában a gyerek születés fontosságával foglalkozó művek, hogy egy új élet kezdődik, egy mikrokozmosz születik a nagy makrokozmoszban, hanem emellett abban azért már benne volt a halálmotívum is, meg talán a fizikai szenvedés, vagy hogy is mondjam, a fizikai létünk által előrevetített szenvedés, a porhüvelyünkbe zártságnak a súlya. Tehát nem egy ilyen kis cuki-muki film lett belőle, hanem annál sokkal nehezebb és drámaibb mű. És gyakorlatilag az, hogy ennek a kis filmnek nagyon pozitív volt a szereplése, nem csak Magyarországon, hanem a világ nagyon sok országában nagyon jó visszajelzéseket kaptam. Ez erősített meg abban, hogy nekem talán van keresnivalóm az animációs film területén is. Úgyhogy én a lányomnak többek között ezt is köszönhetem, hogy filmes lettem, nem csak ezer más pozitívumot.
Kedves Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést saját magam és a hallgatók nevében is. Kedves hallgatók, ez volt a Kilátó, a Bácsvakok magazin műsora. Köszönjük a figyelmet, és tartsanak velünk legközelebb is.
Önök a Kilátót, a Magyar Vakok és Gyengéllátók Bács-Kiskun megyei Egyesületének kulturális műsorát hallották. Adásaink online hallgathatóak a Hobby Rádió felületén minden héten pénteken 14 órától, illetve visszahallgathatóak a Bácsvakok YouTube, illetve Facebook felületén. Köszönjük a figyelmet! Tartsanak velünk legközelebb is!